Hiszem, hogy kapcsolódik ahhoz a sorozathoz, ami megy hetek óta a Szent Szellem vezetésével kapcsolatban. És mielőtt igét olvasnánk, térjek vissza néhány dologra, amit a Lali is érintett már az elmúlt hetekben, és hadd vegyem fel onnan a fonalat. Az egyik, amit a Lali nagyon határozottan elmondott többször is az elmúlt hetekben, például a múlt heti tanításban is vissza lehet hallgatni, hogy a Szent Szellem vezetése az ne úgy képzeljük el, hogy akkor most Danon tejfölt vagy jásztejfölt vegyek magamnak, Danon joghurtot vagy valami mást. És van egy másik dolog, amiben szintén gyakran súlyos tévedésbe esnek a keresztények, vagy esünk nagyon gyakran, hogy konkrétan várjuk a Szent Szellem vezetését bizonyos dolgokba az életünkbe, pláne akkor, amikor valamiféle válságok vannak az életünkben. De elfelejtjük azt a fontos tényt, hogy a Szent Szellemnek a vezetése az az Istennek a megismeréséből származik. Tehát nem tudod az Isten megismerését és a Szent Szellemnek a vezetését, nem tudod ezt a kettőt egymástól elválasztani. Nem tudjuk azt megtenni, hogy igazából Istent annyira nem akarjuk megismerni, nem szeretnénk az ő megismeréséből olyan túl sokat, és nem szeretnénk ennek az árát megfizetni, de a Szent Szellem vezetésére nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Nem lehet ezt a kettőt szétválasztani. Ez a kettő együtt jár. És még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak, amire majd vissza fogunk térni, hogy olyan mértékben tudjuk a Szent Szellemnek a vezetését az életünkben átélni, megtapasztalni, olyan mértékben tudjuk a Szent Szellemnek a hangját felfogni az életünkben, amilyen mértékben hajlandóak vagyunk Istent megismerni, amilyen mértékben erre a megismerésre mi nyitottak vagyunk. És akkor rögtön nyissuk ki a Bibliánkat a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. Én a szentek szentjébe való belépésről szeretnék beszélni a mai napon, és arról, hogy a szentek szentjébe való bemenetel nélkül nem lehet az Isten megismerni, és nem lehet a Szent Szellemnek a vezetését átélni. És a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből az első 10 verset fogjuk most felolvasni.
Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye, mert sátort építetett, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal, a szent kenyerek, azt nevezték szent éjnek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár, szövetség ládája, minden oldalról aranyjal beborítva. A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával tele, Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezek így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikban azonban csak évente egyszer, és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétekért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fönnállt, addig nem nyílik meg a Szentlélekbe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők.
Néhány dolgot hadd emeljek ki. Tehát az első dolog, amit rögtön láthatunk, hogy itt tulajdonképpen az ószövetségi sátor, vagy templom, végülis a templomban is ugyanezek voltak, berendezkedéséről beszél itt az ige. Lényegében nagy vonalakban, tehát a lényegét elmondja a zsidókhoz írt levél szerzője. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a zsidókhoz írt levélről tudni kell, hogy ez olyan zsidó keresztényeknek, zsidó testvéreknek íródott ez a levél, akik óriási gondban voltak abban a vonatkozásban, hogy megrankadt a hitük, és nagyon erősen gondolkoztak rajta, hogy vissza kellene térniük az ószövetségi zsidó hitbe, de tulajdonképpen valahogy ezt úgy kéne csinálni, hogy hiszen ők megismerték Jézusban a Mesiást, újjászülettek, és tudták, hogy Jézus a Mesiás, tehát valahogy ezt a kettőt ötvözni kellene, és tulajdonképpen csak egy kicsit kellene, megtagadni, ha nem is a hitüket, de hát egy picit, csak egy picit kéne módosítani, változtatni, ugyanis ennek az volt az oka, hogy abban az időszakban azok a zsidó emberek, akik Jézust elfogadták Mesiásuknak, azokat azonnal kizárták a zsinagógából, kiközösítették. Ez akkor egy rendkívül komoly dolog volt, hiszen az akkori Izraelben, tehát Izraelnek az akkori területén tulajdonképpen a zsidók között, és ez máshol is így volt a zsidók között, minden a zsinagógában volt. A gazdasági élet, ez azt jelentette, hogy az istentiszteletek után ott kötötték meg egymásra az üzleteket, vagy esetleg még előtte is, lehet, hogy némelyek alatta is. A zsinagógában folyt az oktatás. Ez azt jelentette, hogy oda vitték a zsidó szülők a gyermekeiket, és ott tanították a gyermekeket. És tulajdonképpen azok a zsidók, akik bajban voltak, anyagilag azok még egyfajta ilyen anyagi támogatásban is részesültek, tehát nem, hogy fogalmazzak, megpróbáltak azon tevékenykedni, legalábbis a történetírók szerint, hogy egyfajta ilyen szociális háló is volt közöttük, ami úgy többé-kevésbé működött, és igyekeztek azon, hogy senki ne hújjon ki ezen a szociális hálón. Volt egyfajta összetartó közösség. De azok, akik találkoztak Jézussal, mint Mesiásukkal, tehát efelől megvilágosítottak, a Szent Szellem kijelentést adott nekik, és ők ezt a kijelentést elfogadták, és újjászülettek, írtó nagy bajba kerültek, mert szembe kerültek az akkori zsidósággal, amely természetesen azonnal kizárta őket a zsinagógából, így tulajdonképpen ezek az emberek kiszorultak a társadalmi vérkeringésből, és lényegében semmi más nem maradt nekik, csak a természet feletti hitük, az Istenben való bizodalmuk, és a semmi közepe, körülbelül ez a három dolog. Emlékeztek rá, mikor a vakon született embert Jézus meggyógyította? János 9-ben olvasunk erről. Utána oda hívták a vakon születettnek a szüleit, és megjegyzi János azt, hogy próbáltak nagyon bölcsen és nagyon politikusan fogalmazni a srácnak a szülei. Azt mondja ott az ige, hogy azt mondták a szülők, hogy elég nagy már, mert ugye megkérdezték, hogy ő a ti fiatok, mondták, hogy igen. Na és hogy ki gyógyította meg? És akkor ugye mondják, hogy elég nagy már, kérdezzétek meg őt. És megjegyzi ott az ige, hogy mindezt azért mondták, mert féltek attól, hogy kivetik a zsinagógából őket, mert már akkor megállapodtak abban a zsidók, hogy aki Jézust elfogadja, vagy Jézussal egyáltalán bármilyen szintű olyan kapcsolatot tart, aminek az a vége tulajdonképpen, hogy Jézus tanítványává válik, azt kidobják a zsinagógából, kivetik. Tehát magyarul már akkor elindult ez a folyamat, hogy a társadalomból kivetették ezeket az embereket, pedig ez még Jézusnak a kereszt halála és a feltámadása előtt volt. És utána a történet folytatódik tovább, mert ugye az a vakon született, minek utána ugye meggyógyult, és visszament, és ugye ott faggatták őt a zsidók, és hát nagyon vagy ennek a srácnak volt jó humora, vagy egész egyszerűen maga a történet válik ilyen humorossá egy idő után, mert már annyit faggatták, hogy ő szegény megkérdezte, hogy mit zaklattok, hát kérdeztek ennyit, hát nem csak ti is, nem az ő tanítványai akartok lenni. És valóban ez így volt, és A lényeg az, hogy még tanította is őket ez az ember, ugye, mert figyelmeztette őket, hogy az istenfélő embert hallgatja meg az ige és az Isten, és hogyha Jézus nem lett volna istenfélő, akkor az atya nem hallgatta volna meg. Ugye erre ezek kiakadtak, mondták, hogy hát te mindenestől fogva bűnbe születtél, te akarsz minket tanítani, és mit mondott is az ige? Kidobták a zsinagógából, ami azt jelentette, hogy azonnal kikerült a társadalmi vérkeringésből, tehát magyarul nem tudhatta, hogy másnap mit fog enni. Ez ennyire komoly volt ez a dolog. És akkor ez az ember ebbe az állapotában Jézus újra megkeresi őt, oda megy hozzá, nekem nagyon tetszik ez a történet egyébként, és megkérdezi tőle, hogy hiszel az ember fiában? Fantasztikus ez a történet. És ez az ember megkérdezi, hogy ki az, hogy higgyek benne, és mondja Jézus, hogy hiszen vele beszélsz, és akkor leborul, és mondja, hogy hiszek benned. Hiszek benned. És tulajdonképpen azok a zsidó testvérek, akiknek a zsidókhoz írt levél íródott, ugyanezzel a problémával küzdködtek, csak őnekik egy idő után meglankadt a hitük, mert nagyon sok próba tételen is át kellett menniük. Például több esetben a megtérés a zsidóságon belül teljes vagyonelkobzással is járt. Mondok nektek egy mai példát. Van olyan közel-keleti ország, arab ország, most nem tudom, hogy Szaúd-Arábia, vagy melyik ország, ahol olvastam még régebben egy keresztény újságban, hogy a megtérés az azonnal azzal járt, hogy barátom, megtértél, vagyis iszlám hitről, keresztény hitre tértél, rendben van. Jöttek a hatóság emberei, kijöttek a munkások a buldózerrel, és az illetőnek a házát tokkal vonóval eltolták úgy, ahogy az kell. És gyakorlatilag ezzel megsemmisítették az életét, a vagyonát, stb. És ez még a minimum, a maximumra tekerték a dolgot, akkor még halálra is ítélték az illetőt. És tehát ezek a zsidó emberek meghátráltak az a hitükben, nagyon meglankadtak ezek az emberek. Nem lehet elítélni ezeket az embereket, ez nem azt jelenti, hogy jó dolgot csináltak, de nem lehet elítélni ezeket az embereket. Ezek az emberek nagyon komoly nehézségekkel küzdöttek, nagyon komoly próbák voltak az életükben. És ezért többen azon gondolkoztak, hogy valószínűleg lehetséges, hogy vissza kellene térni a zsinagógába, és igazából olyan nagyon nagy változtatásokat úgymond a hitrendszerünkben nem kell végrehajtani, hiszen az ószövetségi dolgokban, az ószövetségi tanrendszerekben, most hadd fogalmazzak így, lényegében teljesen megegyezünk, csak annyi a különbség, hogy mi még egy kicsit valamit hozzátoldottunk. És erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor a sátrat, a szent sátort és az azzal kapcsolatos dolgokat, az ószövetséget elkezdi nekik összehasonlítani az új szövetséggel, és megpróbálja nekik elmagyarázni, hogy megértsék, hogy itt miről van szó. Hogy megértsék, hogy itt nem babra megy a játék, itt nem arról szól a történet, hogy én visszamegyek a zsinagógába, és lényegében csak egy picit módosítok a tanrendszeremen, hogy engem újra visszafogadjak, és másnap legyen mit enni, hanem a történet az arról szól, hogy bennmaradok-e Isten jelenlétében, vagy kiszakadok az Isten jelenlétéből. Hogy Jézus Krisztusnak a kereszt halála és feltámadása az továbbra is az életemben hatást tud gyakorolni, vagy pedig azzal, hogy visszamegyek az ószövetségi áldozat rendszerbe, és mindazzal, ami ezzel jár, tulajdonképpen a saját életemre nézve hatástalanítom Jézusnak a kereszt halálát. Egyébként a zsidó hat is erről szól, ott az a félreérthető ige, ami ott arról szól, hogy akik lehetetlen, vagy akik egyszer elestek, és akik ugye megtértek, és akkor utána elesnek, hogy akkor nem tudnak visszatérni már, stb. Ott ez mai napig is ez egy félreérthető ige, ugyanis ott nem teljesen jó a fordítás, mert lényegében ott pontosan erről van szó, amit az előbb elmondtam, hogy itt erről van szó, hogy ha valaki eltér attól a világosságtól, amit Isten megmutatott neki, amiben járnia kellene elméletileg és gyakorlatilag is, akkor azonnal hatástalanná teszi az életére nézve mindazt, amit Isten elvégzett érte. És ez azt gondolom, hogy a mai napra is egy óriási üzenet a számunkra. A mai napra ebből az az üzenet a számunkra, hogy a mai napon is én úgy látom, hogy ugyan ilyen hasonló problémákkal küszködnek mindazok az emberek, akik nagyon komolyan gondolják azt, hogy ők Istent akarják követni. Lényegében, hadd fogalmazzak nyíltan, szembe úsznak az egész mai tömeg kereszténységgel. Szembe úsznak egy árral, egy keresztény árral, áradattal, szembe úsznak. És ez nem kizárt, hogy többeknél egzisztenciális kérdés is lehet. Mert tudjátok, amikor az ember elszigetelődik egy idő után, akkor nem igazán érzi jól magát ebben az elszigeteltségben, és azért nagyon nagy kegyelem, hogyha olyan testvérekkel összehozza az Úr, akik ugyan ezen a nyomon járnak, és ugyanilyen hasonló tapasztalatokban volt részük, vagy van részük. Ugyanis a mai kereszténység nagy részének az a problémája, hogy kifelé él. Kifelé él. Holott nekünk első körben, elsősorban befelé kell élnünk. Ez azt jelenti, hogy állandóan az Istennek a jelenlétét kell keresnünk, állandóan arra kell törekednünk, hogy hogyan tudunk valahogy belépni a szellembe, a szentek szentjébe, és ott találkozni az Úrral, mert igazából minden valódi szolgálat, feladat, cél, tervek, minden, törekvések, célok, minden, amit Isten, valóban az Isten tervezett el az életünkbe, az onnan fakad, az Isten jelenlétében kell lennünk ahhoz, hogy át tudjuk venni azokat a dolgokat, amikre szükségünk van az Isten akarata szerint, és amiket véghez kell vinnünk, mint amikor Illés is úgy fogalmazott Akhábnak, hogy él az Isten, aki előtt én állok, vagy akinek a jelenlétében állok, vagy álltam, vagy akinek a jelenlétéből jövök. Ez azt jelenti, hogy Illés nem magától találta ki, hogy 3 évig nem lesz eső, hanem ő Isten jelenlétében időzött, és az Isten jelentette ezt ki neki, hogy nem lesz eső. És ezt a kijelentést kellett Illésnek tovább adnia. Ma az egyház nagy része úgy ad tovább kijelentéseket és mindenféle kinyilatkoztatásokat, hogy a legtöbb szolgáló nem is él Isten jelenlétében. És úgy prédikálnak, és úgy tanítanak, ez életveszélyes, hogy nem voltak az Isten jelenlétében, és nem hallottak ott semmit. A saját szívükből, a saját lelkükből hoznak elő dolgokat, amiket továbbadnak, és ez még jobb eset, a rosszabb eset az, amikor hamis szellemből prédikálnak. És itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében nem véletlenül olvasunk erről. Először is ugye beszél, érdekes, hogy itt 2 dologról beszél. Nem 3 dologról beszél, hanem csak 2-ről. A szentélyről és a szentek szentjéről. Nem beszél itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezete a külső udvarról, hanem valahogy egyből rátér a szentélyre és a szentek szentjére. Én azt gondolom, hogy azért, mert valószínűleg, ugye itt azt is mondja a zsidóknak, hogy ezekről részletesen nem szükséges szólnom. Tehát ők tudtak mindent. Valószínűleg, hogy ezeket az embereket nem fenyegette, hogy fogalmazzak. Először is hadd mondjam, mi történik a külső udvarban. Lényegében a külső udvarban, most jelképesen mondom, vagy szellemi értelemben, az ember a külső udvarban éli át az újjászületést. A külső udvar az, ahol találkozol ugye ott van ugye az a mosdó, ugye, vagy az a réz medence, és az áldozati oltár is, ugye, ahol levágják az áldozatot. És tulajdonképpen a külső udvarban, amikor mi megértettük Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát az életünkre nézve, és újjászülettünk, és a szellem megmosott bennünket, Ez volt az az élmény, amit úgy lehet hívni a Biblia alapján, hogy külső udvar. Ezután az ember tovább megy, és bekerül így mondja a zsidókhoz írt levél 9. fejezete, hogy első sátor. Az első sátor, ez a szentély. A szentélyben volt a kenyerek asztala, és a szentélyben volt a mécstartó, és segítsetek még, hogy mi volt még a szentélyben. Az a füstölőoltár, ugye? És ez az érdekes, hogy az Ószövetség a füstölőoltárt a szentélyben mondja, de én jól emlékszem, hogy itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, mint hogyha füstölőoltárt átrakta volna a szentek szentjébe. Ez egy nagyon érdekes dolog, erre még visszatérek. De a szentélyben, amikor találkozol a kenyerek asztalával és a mécstartóval, akkor két dologgal találkozol. Találkozol a mindennapi táplálékkal, a mennyei kenyérrel, és a mécstartó és a mécses, tehát ugye azzal találkozol a Szent Szellemnek a világosságával. Azzal a fajta, tulajdonképpen egyfajta ilyen mindennapi táplálék és mindennapi világosság, amit Isten az embernek az életébe helyez, és ez az élmény van a szentek szentjébe. Például csak próbálom egy kicsit még jobban ezt illusztrálni. Biztos találkoztatok olyan hívőkkel, akik nagyon gyakran elmondják azt, hogy óriási nehézségben voltam, apám, anyám kórházba került, a kutyám a halál szélén volt, stb. De aznap reggel, mikor már majdnem megdöglött a kutyám, akkor elővettem a Csendes Percek című sorozatot, áhítatos könyvet, kinyitottam, és ott, vagy a mai igébe, vagy a mit tudom én hol, találtam egy igét, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És ez az ige úgy megérintett engem, testvérek, hogy akkor én tudtam, hogy az Úr velem van. Ez a szentély élmény. Nem sok tapasztalata van Istennel, eléldegél akár több évtizedet is az ilyen típusú ember. Hetente eljár a gyülekezetbe, vagy az istentiszteletre, meghallgat egy-két ilyen alap prédikációt, ilyen alap ige hirdetést, és igazából semmi olyan hatalmas nagy növekedés nem történik az életébe, de nem lehet azt mondani, hogy ilyen erkölcsileg visszacsúszott, nem tudom milyen állapotban lenne. Egy ilyen vagyok állapotban van. Szóval ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Az a baj, hogy különösen az úgynevezett régi típusú evangéliumi gyülekezetekben és a népegyházakban, ahol vannak újjászületett hívők, azok között van nagyon sok ilyen hívő. Vagy még tovább megyek, ilyen típusú hívőket láttam a karizmatikus gyülekezetekben is. Őnáluk ez úgy nyilvánul meg, hogy betöltekeznek Szent Szellemmel, nyelveken szólnak, és valamilyen lényegében eljutnak egy áldás szintre az életükbe. Van egyfajta erkölcsi tartásuk. A házasságuk úgy, ahogy azt lehet mondani, hogy rendben van, a gyerekük nem bankrabló, a férj eljár dolgozni, kifizeti a számlákat, időben föladja a csekkeket, 21-éig minden csekk föl van adva. Egyébként ez rám is jellemző, tehát erre én is nagyon allergiás vagyok, 21-éig minden csekknek föl kell lenni adva, ha nem, akkor antikrisztus, nagy nyomorúság, stb. Rémképek vannak előttem. És az ilyen típusú emberre jellemző ez, hogy van egy ilyen egy szinten, és leéli az életét évtizedekig úgy, hogy tulajdonképpen nem lehet semmivel se vádolni, nem lehet belekötni ebbe az emberbe. Minden a legnagyobb rendben van az életében. De igazából, mikor találkozol vele, érzed, hogy nem megy mély, nincs mélység az életében. Nem, valahogy az az ige, hogy mélység mélységet hív elő, ez nem igaz az ő életére nézve, és érzed, hogy ez az embernek van világossága a Szent Szellemtől, és van neki mindennapi tápláléka, az igéből, de érzed azt, hogy nem ment mélyre ez az ember. Nincsen egy olyan az Isten ismeretéből egy olyan intimitás. Valahogy igen, valahogy azt érzed, hogy el van ő, szereti ő az Urat, meg tényleg, de mintha az intimitás valahogy ez az Istennel való bensőséges kapcsolat, mintha annyira nem lenne jelen az ő életébe. És igazából, tudjátok, ezekkel a típusú emberekkel, tudjátok mi a baj? Ezek a típusú emberek nem csinálnak nagy hit megtagadást, hanem csak pici kompromisszumokat csinálnak. Pontosan úgy, mint ahogy ezek a zsidó testvérek is. Ők nem akartak Jézustól elfordulni, de hogy is akartak. Ők pontosan tudták, hogy Jézus a Messiás. Ők csak annyit akartak csak, hogy hogyan lehetne tulajdonképpen az ő életvitelüket visszaigazítani. Tulajdonképpen ugye az Ószövetségben nem volt vita ő közöttük, meg a zsidóság között. Ők tulajdonképpen csak egy nagyon pici kompromisszumot akartak kötni. Azért, hogy a zsinagógába és a vérkeringésbe visszakerüljenek. Igen, ám csak egyetlen egy probléma volt, hogy azt írja, azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy mégis ez a kis kompromisszum, ez előbb-utóbb a hitben való meghátrálást hozza létre, és elveszítik azt, ami a lényeg, mert a megváltásnak pontosan az egyik lényege nem az volt csak, hogy te meggyógyulj, hogy a bűneid meg legyenek bocsátva. Ezek nagyszerű dolgok, de nem ez volt a lényeg a megváltásnak, a lényege igazából az volt, hogy te megismerhesd az Istent. A megváltásnak az volt a lényege, hogy te belekerülhess egy bensőséges, intim kapcsolatba az Istennel, hogy bemehess oda a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe, ahol előtte még senki nem volt, vagy csak nagyon kevesen, néhány kivételezett ember, mint Mózes, meg egy-két olyan személy, Dávid, Ábrahám, akik igazából már az Ószövetségben is újszövetségi módon éltek, illetve a proféták, meggyőződésem, hogy a proféták is az Ószövetségben újszövetségi módon éltek, például szerintem Jeremiás is tisztában volt az újszövetséggel, de mégis azt mondja az Istennek a beszéde, hogy ezek az emberek mégsem ismerték a teljességet olyan értelemben, hogy ők olyan dolgokról profétáltak, ami az ő életükben mégsem teljesedett be még olyan módon, mint a mi életünkben. Mert maga Jézus mondja, hogy királyok és proféták vágytak azokra az időkre, amiben ti most vagytok, mondja a tanítványoknak, és ez miránk is igaz. Tehát tulajdonképpen, hogyha abba a pici kompromisszumba belementek volna, akkor a lényeget veszítik el. Mert mi az örök élet, azt mondja az ige, az pedig az örök élet, hogy megismerjék az Istent és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak a megismerése, Istennek a megismerése az örök élet. És ez nem más, mint egy intim, bensőséges kapcsolat Istennel. És amikor te a szentélyben vagy, ebbe az, ahogy úgy mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az első sátor, ez a szentély, ez az, amikor valaki nincsen szellemben, hanem még a lelkében van, lélekben van. Nagyon sok mindent a lelkében él meg. Nagyon sok mindent a lelkében akar átélni. Egyébként ez is rendkívül veszélyes, és azért veszélyes, mert amikor valaki pszichikai emberré válik egy idő után, annak van egy óriási veszélye, hogy lelki, pszichikai dolgokról, élményekről fogja azt hinni, hogy az az Istennek a jelenléte. És amikor valaki a lelkében él, és nem szellemben, és ott megtapasztal dolgokat akkor, és azt gondolja, hogy az az Istennek a jelenléte, amit ő átél, hogy csak egy pszichikai élmény, akkor tulajdonképpen ennek még van egy újabb veszélye, ez pedig a megtévesztés, a megtévesztett állapot. A lelki ember, a pszichikai ember hosszú távon megtévesztett állapotba kerülhet. És ez is egy óriási megtévesztés volt Egy csapda volt az akkori élő zsidó emberek számára, hogy csak egy kicsit kell kompromisszumot kötni, és visszatérhetünk a zsinagógába. Óriási megtévesztés volt, mert lényegében csak a lényeget veszítették volna el ezzel. Ezután ugye azt mondja itt a zsidó 9, hogy tovább megy, beszél a szentek szentjéről, és érdekes, hogy ide teszi ezt a illat áldozati, ugye ezt a füstölő oltárt, és ide teszi még a szövetségládáját, és ide teszi még ugye a szövetségládájában a törvényt, ugye a kőtáblákat, illetve a korsót és a korsóban lévő mannát, illetve a láda fölött lévő kérubot, ha jól mondom. És ez nagyon érdekes, hogy miért van ez. Hogy miért van az, hogy itt azt olvasod, hogy a szentek szentjében, és miért van az, hogy az Ószövetségben pedig azt olvasod, hogy ennek a szentélyben kellett lennie. Van egy feltételezés, erről olvastam már több helyen, és más ige hirdető is beszélt erről, hogy itt két lehetőség van. Az egyik, hogy vagy ez az oltár átlógott a szentélyből, tehát olyan nagy volt, hogy átlógott a szentélyből a szentek szentjébe, vagy pedig időnként valamilyen módon ezt átgurították, átvitték a szentélyből a szentek szentjébe. A következő a helyzet, amikor a 3 Mózes 16-ot olvasod, és ott le van írva részletesen, hogy a főpapnak évente egyszer hogyan kellett bemenni a szentek szentjébe. Akkor neki erről, a füstölő oltáról neki kellett ilyen tüzet vennie, illetve tömjént is kellett vennie, és ezt a tüzet lényegében egy ilyen, nem is tudom miben, egy ilyen serpenyő, vagy nem tudom mi, amit vitt a kezébe, amivel bement ugye a szentek szentjébe, és föl kellett a tömjént így marokkal szórni. És szórnia kellett a tömjént a főpapnak. És azt mondja az ige, hogy ahogy szórta a tömjént, a tömjén füstnek az illata egy ilyen felhőt hozott létre, és ez a felhő a szentek szentjébe be kellett, hogy terítse, tehát az egész szentek szentjét és a frigyláda fölötti részt. És ebben a felhőben jelent meg az Úr, illetve amikor ez a felhő létrejött, lényegében a főpap akkor léphetett be teljes mértékben a szentek szentjébe. És ez számomra mindig is egy izgalmas kérdés volt, hogy ez mi a csuda akar lenni? Mi akar ez lenni, hogy én szórom a tömjént, és be kell terítenie a szentek szentjét a felhőnek, az illat felhőnek, és amikor ez van, abban jelenik meg az Úr, és én akkor tudok bemenni a szentek szentjébe. Igazából a Jelenések könyvében is mit olvasol? Hogy fogta a tömjént az angyal, és mit csinált? Levetette ugye a földre, és mi volt ez a tömjén? Vagyis igen, mit csinált vele, hogy hozzátette ugye az imács, igen, de hogy ez a tömjén, ez tulajdonképpen ott megfogalmazza a Jelenések könyve, hogy a szentek imádsága volt ez a tömjén. A szentek imádsága, igen, ezt beleöntötte egy pohárba, és az egészet levetette a földre, az angyal. Amikor te elkezdesz imádkozni, és elkezded imában keresni az Istent, akkor te tudod, mit csinálsz? Fogod ezt a tömjént, és elkezded szórni a szentek szentje felé. Elkezded szórni a szentek szentje felé. És van egy óriási titok, figyeljetek ide, miért mondja Jongi Csó, miért mondja Vacsmanni, vagy például tudom, olvastam ezt Finitől, és más szentektől is, mindegyik leírja, hogy természetesen nem Isten nem teljesítményorientált, hogy imádkozol 50 mi atyánkot, és akkor minden rendben van. De mégis minden szentnek, minden olyan embernek, akit Isten használt ezen a földön eddig, az a tapasztalata és azt a tapasztalatot írják le. És megmondom őszintén, én nem tartozom a nagyok közé, de nekem is ez a tapasztalatom, hogy nem lehet legtöbb esetben a szentek szentjébe nem lehet 5 perc alatt bejutni, ez az igazság. Szórni kell a tömjént, imádkozni kell, és van, amikor imádkozni kell 1 órát, 2 órát, 3 órát, ez van, testvérek. Ahhoz, hogy egyszer csak valami, nem tudom mi, valami átkattan a szellemvilágba, úgy látszik, hogy az történik, hogy elég tömjén került be a szentek szentjébe, és a felhő beterítette a frigyládát, és te akkor bejutsz oda. És meg tudod érinteni a mindazt, ami a szentek szentjében van. Ez, amikor nem figyelted meg, amikor először, mikor elkezdesz imádkozni, ha csak nem nyelveken szólsz, de ott is van egy ilyen tapasztalat, mert a nyelveken szólásban is az a tapasztalat, hogy az ember nem mindig kattan át azonnal, nem mindig jut be azonnal az Isten jelenlétében. Van, amikor Isten nagyon kegyelmes, és a menny pillanatok alatt megnyílik, és az ember a szobájában, vagy ahol imádkozik, vagy testvéri közösségben érzi, hogy azonnal bekerült az Isten jelenlétébe. De testvérek, ez nem minden nap van. Hogyan, mi az a tapasztalatod neked és nekem, amikor elkezdünk imádkozni először? Nem azt érezzük, hogy sokszor, amikor elkezdünk imádkozni, hogy érezzük, hogy a lélekből, a lelkünkből, az elménkből imádkozunk. Nem? Hát elkezdesz imádkozni, és érzed, hogy még semmi erő nincs az imádba. De mégis tudod, hogy el kell kezdened imádkozni. Testvérek, figyeljetek ide, az imádkozás egy művészet. És egy munka. Művészet és munka. És az imádkozásnál például nekem az a személyes tapasztalatom, de jó lenne összevetni olyan embereknek a tapasztalataival, akik szellemi emberek, mert én igazából annyira nem tartom magam annak, de egy szubjektív tapasztalatot el tudok nektek mondani, hogy nagyon sokszor például, amikor én elkezdek imádkozni, érzem, hogy gyenge, erőtlen az imám. De nem azért, mert bűnt követtem el, vagy nem tudom, mit csináltam, hanem érzem azt, hogy jövök valahonnan. Tehát a világból. Tettem a dolgaimat, a tevékenységeimet, és akkor, na most eljött az az idő, amikor van elkülönített időm Isten számára, fél óra, ha több, akkor 1 óra, ha még több, akkor 2 óra. Adja Isten, hogy minél több ilyen idő legyen. De minden esetre valamennyi időt mindenképpen az ember megpróbál elkülöníteni Isten számára. És akkor te elkezdesz imádkozni, és érzem, hogy az imám erőtlen, nincs még tele erővel. De viszont van egy általános hitem, egy általános bizalmam Isten felé, hogy ő meghallgat engem, ismeri az én szívemet, tudja, hogy mik az én szívemnek a törekvései, tudja, hogy én őt keresem, és ezért ezzel a lendülettel, és ezzel a hittel, és ezzel a bizalommal imádkozom tovább. Mit csinálok? Szórom a tömjént 1000-rel. Fogom a tömjént, és szórom. És ekkor egyszer csak egy ponton, nem tudom, hogy mikor, de ki kell tartanom a tömjénnek a szórásába, egy ponton valami átkattan bennem. És egy ponton túl érzem, hogy már nem ugyanolyan az imádkozásom, mint ahogy elkezdtem. Éreztem, hogy érzem már akkor a sodrást. Érzem az imádkozásban egy sodrást, és érzem, hogy tulajdonképpen valami víz befele az Istennek a jelenlétébe, az Istennek a közelségébe, és onnantól már lényegében azt érzem, hogy egyre könnyebb imádkozni, és egyszer csak eljön egy olyan érzés, amikor már az Istennek a közelségében vagyok, amikor azt érzem, hogy lényegében ezt már a végtelenségig tudnám csinálni. Egyedül a fizikai korlátaim jelenleg még a Földön azok határolják be, hogy egy idő után muszáj abba hagynom az imádkozást, mert egyszerűen vannak más feladatok, amiket el kell látni. Amikor az a tapasztalatom, hogy amikor eljutottál ebbe az állapotba, és én most szándékosan nem beszélek neked, nem ilyen, nem tudom milyen élményekről beszélek, meg ilyen eufórikus, nem tudom miről. Nem erről beszélek, én szellemi dolgokról beszélek, olyan dolgokról, amit hit által tudsz megragadni. De a tapasztalatom az, hogy amikor ebbe az állapotba vagy, amikor eljutottál az Istennek ebbe a közelségébe, és érzed, hogy meg tudod a szellemeddel érinteni a trónt, akkor vagy a szentek szentjébe. És a kereszténységnek és az egész hívő életnek, testvérek, nem az a lényege, hogy nekem legyen egy jó autóm. Ez nem rossz dolog, de nem ez a lényege. Nem az a lényege, hogy nekem legyen sok pénzem. Ez sem rossz dolog, de nem ez a lényege. Nem az a lényege, hogy legyen egy új, mit tudom én, milyen figyfirit, nem tudom, elektromos valami. Nem rossz dolgok ezek, de nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az Istennek a megismerése. Ez az, figyeltek ide, ez az, amiért minden árat késznek kell lennünk megfizetni. És szegény zsidó testvéreinknek igazából ez volt a problémájuk, hogy nagyon-nagyon nehéz volt nekik ezt az árat megfizetni. És elmondom neked, hogy igazából nekünk sincs könnyebb dolgunk, mert nem könnyű ezt az árat ma sem megfizetni. De a lényeg ezen van. A lényeg ezen van. És tudják ezt például az írás, akik így ezzel foglalkoznak, nagyon nehezen tudják eldönteni, hogy most a szentélybe, vagy a szentek szentjébe volt ez a füstölő oltár, mert igazából mind a kettőhöz köze van. A szentélyhez is, meg a szentek szentjéhez is. Mert a szentélyben, mikor még elkezdesz imádkozni, akkor még nagyon sokszor lélekben vagy, amíg az elmédből imádkozol. De egyszer csak, ahogy azt az oltárt átgurítják a szentek szentjébe, vagy átlógott, vagy nem tudom, erről nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly teológusok vitáztak, nagyon komoly módon, és nagyon komolyan nem tudtak megegyezni. De minden esetre a lényeg az, hogy előbb-utóbb a lélekből át kell jutnod szellembe, és be kell kerülnöd a szentek szentjébe. És ugyanez a titok az ige olvasásnál is. Nem érzitek ti sokszor, nincs ilyen élményetek? Olvasod a Bibliát, és semmi. És semmi. De nem adod fel, mert tudod, hogy most van fél órám, akkor ezt a fél órát oda teszem arra, hogy olvasom a Bibliát. Olvasod a Bibliát, és egyszer csak valami, te se tudod megfogalmazni, hogy mi, de valami átkattam benned. És egyszer csak már ott vagy az igével, már ott vagy az igében, már benne vagy az igében, benne vagy egy sodrásban, és érzed, hogy már a Bibliaolvasás már nem ugyanaz, mint ami előtte volt. Érzed, hogy örömteli. Érzed, hogy csodálatos. Érzed, hogy sodró erejű. Érzed, hogy például nekem ilyenkor, ugye tudom, hogy például Lalinál úgy van, hogy muszáj elővenni a jegyzetfüzetét, és jegyzetelni. Sajnos nekem nem jegyzetfüzetet kell elővennem, hanem a klaviatúrát ütöm ilyenkor ezerrel, és én azt az élményt élem át, hogy például van olyan, hogy olvasok egy fejezetet, és csak egy igét tudtam elolvasni abból a fejezetből, de annyi gondolat fut át rajtam, hogy muszáj azokat lejegyzetelni, és ilyenkor ilyen vázlatosan szoktam nagyon-nagyon gyorsan írni. És amikor ebbe az állapotban vagyok, akkor tudom, hogy végre átkerültem szellemben, és tudom azt, hogy most az ige megnyílt előttem, és most már nem csak ott a kenyerek asztala és a mécses méstartók között bóklászom össze-vissza, hanem már bementem a Szentek Szentjébe, és már belenéztem egy kicsit oda a törvény táblákhoz, ami a Fridládában van, már oda néztem a arany edényhez, és az arany edényben lévő rejtett mannát kóstolgatom, mert már ide kell eljutni, testvérek. És a Szentek Szentjében ugye van még egy dolog, az Áronnak a vessze, kihajtott vesszeje. Mert neked a Szentek Szentjében három dolgot kell átélned. Át kell élned a rejtett mannát. A rejtett manna az már nem az a fajta világosság és táplálék, amit a szentélyben tapasztalsz meg, hanem egy sokkal mélyebb, az Isten megismerésének egy sokkal mélyebb, intimebb része, egy sokkal mélyebb megismerés, sokkal mélyebb kijelentés az Istenből. És mit mond a jelenések könyve? Hogy a győzteseknek ad Isten a rejtett mannából. És neked és nekem ezen a mai napon győznöm kell, győznünk kell a külső körülményeink fölött. Győznünk kell a fölött, hogy hétről hétre látjuk, hogy semmi se olyan, mint amilyennek szeretnénk, hogy legyen. A külső körülményeink nem olyanok, a gyülekezetek nem olyanok, az egyház nem olyan, amit tudom én mi nem olyan, semmi se olyan. És mind ezt e fölött győznünk kell, és föl kell emelkednünk ezek fölé. És azt arra az elhatározásra kell jutnunk, hogy végül is bármi történjen, mi az Úrhoz tértünk meg. Nem azért tértünk meg, hogy a külső körülményeink jobbak legyenek, bár nagyon szeretnénk, és Isten meg is ígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezeteig, de valójában nem ezért tértünk meg, hanem mi az Úrhoz tértünk meg, és őt akarjuk követni, az ő tanítványai akarunk lenni. Ki akarunk jönni a tömegből, a tömegkereszténységből, és tanítvánnyá akarunk válni. És akkor, amikor erre az elhatározásra jutottunk, és ebbe a győzelembe, mert ez egy győzelem, ez egy belső győzelem, amikor valaki erre az elhatározásra el tud jutni, és ebben tud élni. Amikor valaki ide el tud jutni, akkor jön az az ígéret az ő számára, hogy barátom, akkor gyere beljebb, és fogsz kapni a rejtett mannából, az elrejtett mannából. Abból a mannából, ami már nem a szentélyben van, hanem a Szentek Szentjében. És a második dolog az az Áronnak a kivirágzott veszélye. Ez pedig több mindent is jelent. Egyrészt jelenti a feltámadásnak az erejét, de jelent még egy nagyon fontos dolgot. Azt is jelenti, hogy minden fajta valódi felhatalmazást a szolgálatra te csak a Szentek Szentjében kaphatsz meg. Ha te magad találtál ki a magad számára a szolgálatot, küldetést, egyéb ilyen dolgokat, akkor azt tudom mondani, hogy nem voltál a Szentek Szentjében, a Szentélyben voltál, de lehet, hogy még ott sem. A Szentek Szentjében, az Áron kivirágzott veszélyével, amikor találkozol, ott kapsz meg minden olyan felhatalmazást, ami az Isten nézőpontjából legális, arra nézve, hogy te véghez vihesd mindazt, amire a Szentek Szentjében felhatalmazást kaptál. Illés a Szentek Szentjében kapott, az Isten jelenlétében kapott felhatalmazást arra, hogy Akhábnak elmondja, hogy öreg barátom, drága cimborám, az van, hogy nem lesz eső egy jó darabig, addig, amíg én nem mondom. Ezt Illés nem a saját kútfejéből találta ki. Ő nem egy YouTube huszár volt, nem egy YouTuber volt Illés, nem egy nagy nemzetközi szolgáló volt, aki 15 ezer ember előtt állt öltönyben és kitalálta, hogy nem lesz eső, amíg én nem mondom. Ezért adakozzatok, és jövőre újra jövök, és akkor majd mondom, hogy lesz eső. És akkor azért még majd újra adakozzatok, mert az eső is pénzbe kerül. Hanem Illés Isten jelenlétében volt, és onnan hallotta ezt, amit neki ki kellett mondania. És a harmadik dolog, az pedig a törvény tábla, ez pedig az élet belső törvényét jelenti, és ez nem más, mint a Szent Szellemnek a vezetése. Ez az, amikor mondja Mózesnek is az Isten, hogy a fedél fölül onnan a szentek szentjéből fogok szólni, és onnan fogod meghallani az én szómat, az én hangomat. Igazából a Szent Szellem vezetését a szentek szentjében lehet átélni. A legtöbb forduló pont, amit az életünkben átéltünk, amikor forduló pontokban a Szent Szellemnek a vezetését megtapasztaltuk, az egyikünknek az életében sem úgy volt, hogy éppen mentünk az utcán, fogtuk a hamburgert és ettük, és nagyon jól elvoltunk, a bal kezünkben volt egy korsó sör, és nagyon jól elvoltunk, és egyszer csak hopp, jött egy világosság, és tudtuk, hogy kit kell elvennünk feleségül. Vagy tudtuk, hogy kihez kell hozzámennünk, vagy tudtuk, hogy melyik gyülekezethez kell csatlakoznunk. A legtöbb esetben az én életemben is, amikor forduló pontokhoz érkeztem, mindig a szentek szentjében, az Isten jelenlétében kellett időznöm ahhoz, hogy a Szent Szellemnek a vezetését át tudjam venni, és meg tudjam hallani. Nagyon megy az idő, és ezért... Hány óra van? 7:30 van, úgyhogy hamarosan be fogom fejezni. Nagyon megy az idő, ezért néhány dologról hadd beszéljek csak nagy vonalakban. Úgy látszik, hogy ennél kellett a legtöbbet időznöm. Az egyik dolog, amire még szeretnék kitérni, az a 2 Péter levélhez, hogyha lapoztok, 2 Péter, első fejezet 1-4, Lali erről is beszélt már, de érzem, hogy egyszerűen muszáj erről beszélni. 2 Péter 1-4.
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája, apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a hitben részesültek, drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassuk nektek bőségesen az Istennek, a mi Urunknak, Jézusnak a megismerésében. És az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az élet és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket, ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
Amen. Mi az első, ami feltűnik nekünk ebből az igéből, hogy miben adatnak nekünk mindazok a dolgok, amire itt szükségünk van? Az Isten megismerésében. Utána folytatja tovább, és azt mondja, hogy lényegében azok az ígéretek, amiket az Istentől megkaptunk, azok is össze vannak kötve az ő megismerésével. És miről beszéltem az előbb, hogy hol történik az Istennek a megismerése? Egy intimitásban, egy bensőséges kapcsolatban, vagyis belül a szentek szentjében. És a szentek szentjében lévő, tehát a szentek szentje és az Istennek a megismerése össze van kötve az életünkben. Nem lehet a kettőt egymástól szétválasztani, mert ha szétválasztjuk, akkor nem kijelentés alapú ismeretünk lesz, hanem információ alapú ismeretünk. De még ez sem elég, mert még itt is tovább kell menni, és nézd meg, hogy össze kell rakni azt, hogy lényegében az ígéreteket, az ígéretek, amiket megkaptunk, azok isteni természet részeseivé tesznek bennünket, de valójában az ígéreteket is hol tudjuk megragadni? Bent a szentek szentjében, az Istennek a jelenlétében, vagyis az Istennek a megismerésében, vagyis szentek szentje, Isten megismerése, ígéretek össze vannak kötve. Ezt a hármast nem tudod elválasztani egymástól. Nincs olyan, hogy egy ígéretet meg tudsz ragadni az Isten jelenlétén kívül. Hallotta most ezt valaki, amit mondtam? Nincs olyan, hogy az Isten ígéretét, az Isten jelenlétén kívül meg tudod ragadni, mert aki ezt csinálja, az tulajdonképpen azt csinálja, hogy ő megfog bizonyos alapelveket, bizonyos módszereket, bizonyos tanításokat, és azokat próbálja alkalmazni az életében. Nem fog sikerülni, testvérek, nem fog sikerülni, mert Isten nem egy tanítás, Isten nem egy alapelv, Isten nem egy módszer, hanem ő személy, sőt, igazából több, mint személy, mert a személynek ez a leírás, hogy személy, ez sem a legjobb kifejezés, mert az Isten még a személynél is sokkal több. Azt mondja az ige, hogy ő minden. Ő minden. Minden esetre tehát Isten nem egy tanítás. Isten nem egy informális ismeret, amit te meg tudsz ragadni, és akkor fogod, és addig imádkozol, amíg valami csak nem fog történni. Istenhez be kell jutnod, értsd meg, oda kell jutnod a trónja elé, és találkoznod kell vele. És ott fogsz tőle hallani valamit, ami ígéret lehet a te életedre nézve, vagy a te életed bizonyos területére nézve. És értsd meg, időznöd kell Isten jelenlétében. Lehet, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amivel kapcsolatban éveken keresztül keresnünk kell az Urat. Ez nem népszerű dolog, de ki kell mondani, hogy van ilyen. Hát miért nincs ilyen? Dehogy nem. Hát van ilyen. Hát persze, hogy van ilyen. Isten nem iszik instant kávét. Én ittam csak ma kétszer, de Isten nem. Isten nem volt ott, és nem ivott velem instant kávét. És ez gyakorlatilag a Szent Szellemnek a vezetése. Tehát nem a Szent Szellem vezetése is, nem egy olyan dolog, hogy most fordulj balra, fordulj jobbra, stb. Ez pontosan Lali beszélt erről. Ez tulajdonképpen ez a Szent Szellemnek a vezetése. Istennek a megismerése, egy folyamat. És ahogy benne vagy ebbe a folyamatba, úgy fogod megérteni majd az életednek azokat az apró, vagy nem apró, nagyobb, kisebb, mit tudom én, részleteit, a sorsodat például, úgy fogsz a sorsodból egyre több elemet megérteni, ahogy Istennel időzöl is, hiszen a saját sorsunkat se tudjuk megérteni, csak az Istennek a nézőpontjából. Aszáfnak a 73-as Zsoltár szerint be kellett menni az Isten jelenlétébe, ahhoz, hogy megértse a bűnösök sorsát, és megértse a saját sorsát. És ahhoz, hogy ezt a kettőt össze tudja rakni, és tudjon különbséget tenni, hogy mi a különbség a kettő között, és ahhoz, hogy megértse, hogy ő mennyire áldott ember. Aszáfnak be kellett menni az Isten jelenlétébe ahhoz, hogy a saját identitását megértse, te jó ég. Értsd meg, ahhoz, hogy te megtudd, hogy mennyire is vagy áldott, úgyse fogjuk megtudni igazából itt a Földön a maga teljességében. De hogy megtudj belőle valamit, ahhoz oda kell menned a trón elé. Be kell menned az Istenhez, mint Aszáfnak. Bemész, és mindent megértesz. Nem azonnal, de azt, ami a lényeg, meg fogod érteni. Mert Aszáf is azt mondja, míg nem bementem az Istenhez, és megértettem az ő végüket. És utána megértette a saját sorsát is, mert elmondja, hogy milyen jó neki, meg stb. Hogy Isten végig vele lesz, meg a legvégén majd a dicsőségébe fogadja. Megértette Aszáf azt, hogy a sorsa beletorkollik az örökké valóságba, dicsőség az Úrnak. És nagyon sokszor én is ezt átélem, hogy vannak a szürke hétköznapok. Az ember sokszor ilyenkor úgy érzi, mintha a halálon kívül, meg ezen a nyavajás földi létezésen kívül semmi más nem lenne. De bekerülök az Isten jelenlétébe, és érzem, ahogy imádkozom, hogy az egész lényem, az egész sorsom beletorkollik az örökké valóságba. És elmondom nektek őszintén, hogy ez egy annyira jó érzés, annyira fantasztikus, leírhatatlan érzés ez. Leírhatatlan ez az érzés. És testvérek, még egy utolsó dologról szeretnék beszélni ezzel kapcsolatosan, az Istennek a megismerése és a szolgálat. Ezt már érintettem, ezt a dolgot, de hadd mutassak nektek egy igét zárásképpen. Van egy ige, ezt nem olvassuk fel, a Jeremiás 3, 14-től 17-ig. Ebben van egy olyan rész, amit a Lali szintén mutatott már, még pedig lehet, hogy vagy a múlt héten, vagy a múlt hét előtt. Emlékeztek rá, amikor Lali felolvasott ebből az igéből, és ott mondja ott az ige, hogy adok nekik szívem szerint való pásztorokat, akik majd okosan legeltetik őket. És emlékeztek rá, hogy Lali beszélt arról, hogy ahol vannak Isten szíve szerint való pásztorok, az azért van, mert ott vannak olyan emberek, most én mondom így, akiket érdemes, vagy akiket lehet legeltetni, vagyis magyarul, akik keresik az Istent, és ebben az Isten keresésben az Isten küld hozzájuk olyan embereket, akik legeltetik őket mennyei táplálékkal. És képzeljétek el, hogy pont amikor ezt hallgattam, eszembe jutott egy ige, ami ugyanezt támasztja alá, és ezt szeretném is nektek megmutatni, és ez lesz a befejezés, úgyhogy már csak 2-3 perc körülbelül. A Bírák 3-hoz lapozzatok. Bírák 3, és ez az ige, ez nagyon tetszik nekem, mert ez mindent elmond. Bírák 3, 7-től 10-ig.
Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről, az Úrról, Baálokat, meg az Asarákat tisztelték. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Húsan Rissátaimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael fiai 8 évig szolgáltak Húsan Rissátaimot. Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, ámen, Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Otniélt, Káleb öccsének, Kenaznak a fiát. Az Úr szelleme szállt rá, és így tett Izrael bírája, hadba vonult. Az Úr pedig kezébe adta Húsan Rissátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Húsan Rissátaimmal.
Halleluja! De már előtte is már elmondott a Bírák 2-ben is, hogy kutyaütők voltak Izrael fiai, mert azt mondja ott az ige, hogy amíg a Józsué féle generáció élt, addig az Urat szolgálták, ugye az a generáció kihalt, jött egy új generáció, ők hadakozást nem tanultak, és az Isten nem ismerték. Ez azt jelenti, hogy semmilyen szintű kinyilatkoztatásuk és megtapasztalásuk nem volt az Úrral. Figyeljetek, azt, ők tudták, hogy az előző generációt az Isten bevitte a Kánaánba. Tehát informálisan tudtak mindent, de kijelentésük nem volt az Istenről, mert nem keresték az Urat. És figyeljetek ide, mondok nektek egy érdekes dolgot. A gyülekezeteinkben, napjainkban pontosan ugyanez a nemzedékváltás történik, vagy már meg is történt. Figyeljetek ide, volt előttünk egy régi generáció, akik hibákat is elkövettek, hol törvénykezők voltak, vagy mit tudom én, csináltak olyat, amit nem kellett volna, de... Azért én még találkoztam idős emberekkel, például idős pünkösdi testvérekkel, akik azért például a háború alatt, a második világháború alatt nagyon komolyan letették az életüket az Úrért. Üldözték őket. Tudok olyan testvérről, akit úgy megvertek a csendőrök akkor, hogy megvakult. És nem gyógyította meg az Úr. Nem tudom, hogy miért, de nem gyógyította meg. De a hitét nem adta fel sosem. Óriási, aztán utána ugye jött a szocializmus, ott állandóan a munkahelyükön hátrány érte őket, például nem kaptak fizetésemelést. Tehát ez nem úgy volt, mint amit most te átérsz, hogy jól végzed a munkádat, és jövő héten írsz egy levelet az aratásra, hogy dicsőség az Úrnak, Isten meghallgatta az imámat, 600 ezer forintról 1 millió 200 ezerre fölemelték a fizetésen, vagy mit tudom. Nem, ott a történet arról szólt, hogy amikor prémium osztás volt, őnekik nem emeltek semmit. És még olyan testvérrel is találkoztam, akit például a munkahelyén, amikor volt ilyen megbeszélés, hogy a főnök összehívta a munkatársakat, akkor ugye mindenkinek bejelentette a főnök a fizetésemelést, és a hívő munkatársnak pedig azt mondta, neked nem emelem meg a fizetésedet, de úgyis azt mondod, hogy neked van egy Istened, gondoskodjon rólad ő. Érted? És ezek az emberek ilyen megalázásban, megaláztatásban vettek részt, és őnekik legfontosabb vágyuk az nem az volt, mint egy mai kereszténynek, nekem legyen a legnagyobb gyülekezetem, a legnagyobb szolgálatom, a leglátogatottabb honlapom, a legtöbb pénzem, a legtöbb eladott könyvem, a legszebb öltönyöm, a legjobb Mercedesem, és a leglájkoltabb YouTube, Facebook, Instagram, hottentotta, nem tudom milyen oldalam. Ők az igét kutatták, ők a Bibliát olvasták, és próbálták elkülöníteni magukat a világtól. Na most ez a nemzedék kihalt, és jött egy új nemzedék, aki tulajdonképpen ugyanazt látszatra ugyanazt csinálja, mint a régiek. Tehát van Isten tiszteletük, még azért a Bibliát is előveszik, még olvasnak is néha belőle valamit, bár már nem nagyon. Most én éppen néztem március 15-én egy olyan összejövetelt, ahol egy darab igét nem olvastak fel. Nem is akarok véleményt mondani. És ez a új nemzedék tulajdonképpen mindent ugyanúgy csinált, nem tudsz belekötni, mert összejönnek, van Isten tiszteletük, még talán a szószéket is kirakják, bár nincs a Bibliában, hogy szószéket kell kirakni, de talán ők még kirakják. Hanem ez a nemzedék, ezt tudod, mit csinál? Boldog akar lenni. És nem az az elsődleges, legfontosabb céljuk, hogy Isten megismerjék, és az esetleges boldogságuk abból fakadjon, hanem ők boldogok akarnak lenni. És ennek érdekében a különbség csak annyi, hogy nem világi elemeket használnak ehhez fel, hanem Isten tiszteleti elemeket. Tehát a kereszténységnek az elemeit használják fel ehhez. Ennek az lesz a következménye, és már most ez a következménye, hogy megszűnik a világosság. És ugye mit mond itt az ige? Hogy amikor elfordultak az Úrtól, akkor mi történt? Olyan népeknek a kezébe kerültek, akik leigázták őket, és elkezdtek rajtuk uralkodni. Ez a nemzedék is, amikor majd a világosság megszűnik, akkor teljes mértékben a démonok, gonosz angyalok és bűnöknek a kezébe, a sátán kezébe fognak kerülni, és azok uralkodni fognak rajtuk. És nem fog jönni hozzájuk valódi, felkent szolgálattevő mindaddig, amíg fel nem kiáltanak az Úrhoz. Mint ahogy itt a Bírák 3-ban is olvassuk, mikor küldött Isten szabadítót nekik? Amikor az Úrhoz kiáltottak. De az nem egy olyan kiáltás volt, hogy ja, Istenem, segíts rajtam, mert nagyon nagy bajban vagyok, mert itt van Kusan risátaim. Végre ki tudtam mondani, hanem az egy őszinte kiáltás, őszinte megtérés. Ekkor fog az Úr valódi apostolokat, prófétákat, evangelistákat, pásztorokat, tanítókat küldeni ezekhez az emberekhez. Nekem ez meggyőződésem. És ez bizony összevág azzal a jeremiási igével, amit a Lali elolvasott a múltkor. Ha innen a szószék mögül felkent emberek hirdetik az igét, az abból fakad, vagy azért van, mert itt vannak istenkereső emberek, akik ezt igénylik, és imádkoznak, és keresik az Urat. Ott, ahol ezt nem igénylik, ott vannak a pszichikai szolgálattevők, akik a saját lelkükből, szívükből, vagy esetleg ördögi szellemből beszélnek. És a legtöbb helyen, ezt ki kell mondani nyíltan, a legtöbb gyülekezet ebben az állapotban van. És ez összefügg azzal is, ez a záró mondatom tényleg, összefügg azzal, amiről beszéltem. Figyeljetek ide, a szentek szentjébe való bemenetelre, és hogy ott megismerjük az Urat, és ígéreteket kapjunk, és a Szent Szellem vezetését átéljük. Nem azért kell átélni, mert hogy mondjam, mert hogy valamilyen élményünk legyen, Vagy nem azért kell átélni, mert hát igazából nincs jobb dolgunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hanem ez lényegében, testvérek, ez élet-halál kérdése. Ez élet-halál kérdése, hiszen ez maga a kereszténységnek a lényege, az Istennek a megismerése. Tehát figyelj, felfogtad, hogy mit akarok mondani? Az élet lényege, az élet lényege és a földi életünknek is a lényege, az Istennek a megismerése, értsd meg! És ezért neked mindent föl kell adnod. Most nem arról beszélek, hogy vedd le a cipődet, meg a ruhádat, és járjál mesztelenül. Nem. Hanem az, amit a Lali is mondott, megint őt kell idéznem, hogy Isten mutat neked egy utat, és azon neked járnod kell, akkor is, hogyha az az út nagyon-nagyon keskeny, és nagyon-nagyon szűk, és nem olyan kényelmes azon az úton járni. És ilyen értelemben neked mindent föl kell adnod, és mindent veszni kell hagynod, és mindent kárnak és szemétnek kell ítélned, mert a legcsodálatosabb dolog az egész földön, az Istennek a megismerése. Nincsen ennél jobb a világon. Értsd meg, neked és nekem ez kell, hogy legyen a karrierünk, a szellemi karrierünk, a vágyunk. Ilyen karrier vágyjal kell rendelkeznünk, hogy ez legyen az én karrierem, hogy az Isten megismerjem. Érted? Ez kell, hogy legyen a legfontosabb, és hogyha ha még nem érzed, hogy miről beszélek, ha még nem fogtad fel, akkor adjon neked az Isten ezzel kapcsolatban világosságot, adjon neked az Isten ezzel kapcsolatosan kijelentést, mert igazából nem lesz, a mennyben sem lesz más a döntő, csak ez. Nem a mennyben nem az lesz a döntő, hogy neked mekkora szolgálatod volt, hanem az lesz a döntő a mennyből, hogy mindazt, amit tettél, azt te az Isten megismeréséből tetted. Az Isten megismerésének a következtében történt az, hogy aranyat, ezüstöt és gyémántot tudtál építeni. Érted? Ez a kulcs, testvérek, ezen van a lényeg, és ezért te a mennybe annyit tudsz átvinni, amennyit itt most összegyűjtesz, és neked nem itt a földön kell létrehoznod, hanem a mennybe kell áttenned. Minél több dolgot kell a mennybe áttenned. Minél több szellemi javat, szellemi kincset kell a mennybe áttenned. És akkor fog beteljesedni az az ige, hogy amikor eljön az Úr, akkor nem fogunk megszégyenülni. Ámen, ámen, ámen. Álljunk fel, testvérek. Álljunk fel. Azért mégiscsak el tudtam mondani, amit az Isten rám bízott, és még valamennyi fizikai erőm is maradt. Imádkozzunk, testvérek, jó? Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok, Uram, ezért a mai üzenetért, és köszönjük, Uram, a Szentek Szentjét, és valóban ez a mi vágyunk, ez a mi vágyakozásunk, hogy oda bejussunk, és ott meghalljuk, meg ízleljük, meg lássuk, meg tapasztaljuk minden módon a te jóságodat és kegyelmedet, Uram, hogy a szellemnek a vezetését meghalljuk és átvegyük. Uram, imádkozom azért, hogy tényleg segíts, taníts minket, hogy ne a szentélyben kóboroljunk éveken, évtizedeken keresztül, hanem bejussunk a te jelenlétedbe, a te közelségedbe, hiszen Jézus egy új, egy friss utat vágott az ő kereszthalála és feltámadása által, és ez a friss út, ez ma is itt van a számunkra. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, Uram, a te megismerésedet, köszönjük, hogy ez az örök élet, hogy téged megismerhetünk. Uram, hálásak vagyunk neked ezért, és kérünk téged, hogy adj erőt, adj még nagyobb hitet, még nagyobb bátorságot a következő napokra, hetekre, hónapokra, évekre, hogy ne csak túléljünk, hanem győztesen túléljünk. Uram, győztesen túléljünk. Jézus nevében, ámen, 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 ámen.